perccel múlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hírösszefoglalót hallhatnak. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is.
Műsorajánlat.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Vida Péter vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprémi Várbörtön Látogatóközpont szakmai vezetője.
Szép estét kívánok mindenkinek.
Hogy is van ez pontosan? Mert ugye tudom, hogy az ország több részén, különböző várakban, váracsokban van a kiállítása a fenyítésnek, a fenyítés történetnek. Nem tudom, hogyan lehet ezt szofisztikáltan és közszolgálatilag megfogalmazni, de ilyen interaktív kiállításról én nem tudok, csak az önök ilyen, jól mondom?
Hát reméljük, nézzék majd meg. Valóban az volt a szándék, hogy ez társadalom történet legyen. Legyen egyben Veszprém történet, a régió története, és legyen egy olyan fajta alulról nézete a társadalom problémáinak, ami így egyben vet fel kérdéseket.
Igen, mert olvastam ugye, hogy rendhagyó órákat is szerveznek oda, diák csapatokat is várnak, ahol inkább egyfajta teoretikus vita alakulhat ki arról, hogy miért juthat valaki ide, és akkor az még egy nagy kapcsolzárójel, hogy jogosan vagy jogtalanul, de hogyha már bekerül a büntetés végrehajtásba, történelmünkbe évszázadokra visszamenőleg, akkor erről érdemes beszélgetni szakavatott túravezető segítségével.
Egyrészt a diákok nyomoznak, amit nagyon élveznek, tehát bizonyos kérdéseket kell felfedezniük, vagy kérdésekre a választ, de hát mindjárt a kiállítás felütése azzal kezdődik, hogy vajon azon elgondolkodunk-e, hogy a bűn az bűn, de hogy a bűn megítélése mennyit változik korszakonként és kultúránként. És akkor mindjárt az első, az istenkáromlás kérdése, hogyan változott éppen a magyar jogszolgáltatásnak a rendszerében. És akkor három korszakot mutat be, az első zárka, ugye Zsigmond korát, vagy mondhatnánk akár Hunyadi korát, amikor halálos bűn volt az istenkáromlás.
Most a luxemburgi Zsigmondról beszélgetünk.
Igen, így van, de még Hunyadi, és később még a reformáció korában is az volt. 100 évvel ezelőtt volt József Attilának egy nagy pere, és nem is a Nincsen apám sem anyám, hanem a Lázadó Krisztus című verse miatt perbe fogták. Fővárosi levéltár honlapján fönn is van ez az egész peranyag. Ott bizony 9 havi börtön büntetést kapott, amit aztán nem kellett leülnie, de ez még akkor súlyos bűnnek számított. És aztán a mai korból van egy Facebook chat feltüntetve, ami nagyon mutatja, hogy ma már nem, hogy nem bűn, hanem időnként bizonyos körökbe trendi.
És szinte elvárás. És remélem, mi nem tartozunk ezekbe a körökbe.
Én is remélem, de az is biztos, hogy Európában ma nem büntetésjogi kategória az istenkáromlás, addig, amíg azért a velünk élő iszlám hitűek pedig úgy gondolják, mint mi, Zsigmond és Hunyadi korában, hogy bizony az halálos bűn.
Érdekes, mert ugye a magyar parasztságnál is benne volt, hogy ugye, ha meghallotta a harangszót, az utcán is megállt, levette süvegét, de például amikor elő kellett venni egy állat idomításához az eszközöket, akkor nem számított annyira, mi csúszik ki a száján, míg tudjuk, hogy Isten szeme mindent lát, de egyébként az istenkáromlásra ugrott, de ezt valahogy elválasztotta a napi tevékenységétől. Napi tevékenység. Az változott-e az évszázadok során, hogy egy elítélt, egy fegyelmező intézetbe bejutott, fogvatartott napi tevékenysége miből állt, állhatott?
Persze, hogy változott, és napjainkban is változik. Erre is számtalan példát mutat a kiállítás, nagyon érdekesen, hogy akár 100 évvel ezelőtt, vagy akár napjainkban bizonyos büntetésjogi, vagy büntetési formák diák milyen napi rendet igényelne, ki meddig és mikor kell, meddig mehet ki levegőzni, vagy éppen milyen tevékenységet folytathat, vagy akár bent kell lennie egész nap abban a zárkában, amiben, amire az ítélet vonatkozik.
Tehát az elzárásnak is vannak ugye fokozatai.
Így van, bár ez most sokat lazult, az utóbbi évben is egészen megváltozott.
Igen, nagyon érdekes. Ugyanez a kérdéskör érinti szerintem azt is ugye, hogy magánzárka, vagy mikor találkozhat fogvatartott társaival, hiszen a teljes szilencium is egy nagyon régóta alkalmazott büntetési tétel.
Így van, bár a veszprémi börtön, egy középszintű börtön volt, nem szigorított börtön, és hát nagyon-nagyon-nagyon sokféle elítélte rabbal, politikai rabbal, akik között püspöktől, polgármesteren át, a betyárig, vagy akár a rablógyilkosig megfordult. Igen. Tehát ha belegondol az ember, hogy ezek a zárkák és ezek a falak miről tudnának mesélni, akkor azért nagyon-nagyon elindulhat a fantázia.
Azt hiszem, hogy el is indul, pláne, hogyha egy olyan látogató csoportot kapnak, ahol nagy fantáziával megáldott fiatalok vannak. Említette az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az a bizonyos József Attila per megtalálható itt a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön is levéltárosként dolgozott.
Érintőlegesen a Veszprém megyei levéltárnak vagyok, és voltam a levéltárosa. És így is kerültem bele a témába, mert amikor Európa Kulturális Fővárosa csapata elhatározta, hogy felújítja a háromszintű börtön legalsó szintjét, a mínusz harmadik szintet, és itt ez egészen másfajta kiállítást fog kialakítani, akkor természetesen kereste a témákat, a konkrét témákat, a konkrét személyeket, és nyilván hova fordult, nagy szerencsére a levéltárba, ahol bőséggel voltak ezek a történetek. Tehát a kezdetétől, az ötleteléstől benne voltunk, vagyunk, és a téma nagyon érdekes, mert egyben ugye nem csak kiállító tér a látogatóközpont, hanem rengeteg rendezvényünk van. A színháztól, a hangversenyen át, a beszélgetésekig, a filmvetítésig, mert hogy pont ez a helyszín generál olyan még feldolgozatlan és elhallgatott témákat, traumákat, mint a kulák, a gulág, az internálások, az 56, a kitelepítés. Bizony nagyon sokan voltak ebben a börtönben, kisebb, rövidebb ideig, teljesen ártatlanul, akik nem beszéltek róla, mert szégyelték, vagy azért, mert titoktartási nyilatkozatot írtak alá.
Talán, ahogy ugye az élet elviseléséhez is nélkülözhetetlen a humor, amelynek görbe tükrén keresztül a valós húsba vágó problémákra ráirányíthatjuk a figyelmet, talán ez a fajta érintőlegesség segíthet ezen traumáknak a feldolgozásához, gondolom én. Dokumentáció nyilván rengeteg van, csak legyen, aki ezt feldolgozza.
Így van, illetve a humor erejére nagyon jó példa, az egyik nagyon jó történetünk, ami filmbe illik, 1919-es, tehát a Tanácsköztársaságnak a veszprémi túlsága, amely körülbelül arról szólt, hogy a kislétszámú Lenin fiúk már az első napokban, érezve a kevés háttérerőt, túszul ejtették a vármegye és a város teljes arisztokráciáját. Tehát képzeljük el, hogy az országgyűlési képviselő, a polgármester, törvényszék elnöke, mindenki bekerült egy pillanat alatt a veszprémi várbörtönbe, és olyan ultimátumot adtak a lakosságnak, hogy ha őket megtámadják, akkor kivégzik szépen folyamatosan a túszokat. Tisztelték a veszprémiek, a vezetőiket, nem támadták meg őket, és ezt az egész helyzetet egy hónapig fent tudták tartani. És az egészben az a különleges, hát nyilván, hogy a rabbi, a katolikus jószágkormányzóval, ha jó kapcsolatban is volt, de nem éjszakázott naponta együtt.
Lakva ismeri meg az ember
így
a másik.
Van. És ami nagyon jó a veszprémiek szempontjából, hogy a szabadulás után az egyik túsz megírt az egész történetet, ez meg is jelent. Tehát minden részletét ismerjük az együtt töltött időnek, és bizony a humor az nagyon nagy segítője volt a csapatnak, mert végül a saját eszközeivel éltek a Lenin fiúknak, szakszervezetet alapítottak, és követeléseik voltak.
Helyes.
És kórust is alapítottak, énekeltek, és minden, ami adódott, kihasználtak, és ez az egy hónap olyan különleges hatással volt rájuk, hogy aztán rendszeresen utána, a szabadulás után találkoztak, és nagyon jó barátságba.
Megindult egy párbeszéd.
Így van.
Igen, azt gondolom, az elfogadás az első lépcső, utána bármeddig fölgyalogolhatunk. Említette többek között, hogy sokan sínylődtek ott ártatlanul. Nyilván sokan valós elkövetett bűnök miatt kerültek oda. Volt-e illusztris vendége a veszprémi várbörtönnek?
Melyikből hozzak példát?
Századonként egyelén megelégszem.
Igen. Illusztris vendégei mindenképpen ezzel érdemes kezdeni a betyárok. Sobri Jóskát nem fogták el soha, de az ő bandatársát, Milfajt Ferencet igen, 1834-ben, és aztán karácsony napján ki is végzik, és ami különleges, hogy ennek a történetnek megint csak nem csak a személy leírása van, tehát pontosan tudjuk, hogy hogy nézett ki Milfajt, bár még metszet is készült róla, de a vallomása megvan, az ítélet és a kivégzés előtt elmondott verse. És olyan szinten...
Saját verse, amit ő írt, mint betyár?
Ez kérdés, hogy saját-e, de minden esetre a peranyagában...
Szerepel.
Igen, szerepel, és a kiállításban is elhangzik. Azzal is foglalkozik a kiállítás, hogy vajon miért van az, hogy akit kirabol Hunkár Antal, aki főispánja volt, méghozzá Kossuth Pál főispánja a megyének, már senki nem emlékszik, de az őt kirabló Milfajt máig benne él a köztudatban. Majd nézzék meg, mert feloldja a kiállítás ezt a kérdést.
Ez egy Robin Hood effektus.
Abszolút, abszolút, de azért megvan a maga helyi sajátosság, hogy mi mindent járult hozzá ahhoz, hogy legendává váljék egy betyár, aki egyébként pásztorember volt. Az egyik illusztris vendég ő. A másik, aki nagyon érdekes, 1880-as években járunk.
Tehát a kiegyezés után.
Igen. Másik nagyon érdekes, hogy éppen Ötvös Károly, aki ekkor Veszprémben ügyvédeskedik, és a Tisza-Eszlári per zajlik éppen, így van. Egy zsidó család lemészárlásáért kerül be egy bérgyilkos, azt lehet mondani, aki aztán el is szökik, az ő történetét is elmeséli a kiállítás, mint ahogy a jelen nagy pszichopata gyilkossáit, Ember Zoltánét, a Szent Király szabadjai rémét, akinek nem csak az ítélete van kint, hanem az egész történet, ami bizony az ott élőknek még nagyon az emlékezetében rejlik, és milyen érdekes, ezt is el kell mondani, hogy kiváló munkatársaink vannak, rendőr alezredes, bíró, történész, akik az ő nyomozati folyamatában is részt vettek, tehát egészen különleges szempontokra hívják fel a látogatók figyelmét.
Tehát szabad, kell, vagy muszáj feltépni ezeket a fájó sebeket?
Igen, mert különben nem gyógyul be. Az ott van, mint egy tájog, ami befelé rombolja az élő szervezetet. Igen, szükség van erre.
Kibeszélni a múltat.
Igen, és valahol megérteni, hogy mi miért történt. És hát persze olyan illusztris és nagyon fontos történések is történtek a börtönben, mint például 1944-ben Mindszenty börtönbe zárása, akit a nyilasok azért zárnak be a börtönben, mert hogy nem adja át a püspöki palotát a nyilas vezérkarnak, és ami különössé teszi még ezt a történetet, hogy éppen felszentelés előtt áll 16 kis pap, ebből 10 veszprémi egyházmegyei, és 6 Márton Áron erdélyi kis papja biztonságba küldte őket ide, és követik a főpásztorukat.
Bevonulnak
vele együtt.
Egyfajta szolidaritási akció.
Így van, követik a pásztorukat. És ami érdekes a történetben, hogy az őrök nem voltak nyilasok, tehát ők engedték persze a börtön körülményei között, hogy éljék azt az életformát, amit a püspöki palotában, vagy akár a székesegyházban éltek volna, és Mindszenty gyors döntéshozatalára jellemző, hogy látva, hogy itt vannak még a németek, itt vannak már az oroszok, a nyilasok agresszívan lépnek fel, döntött, hogy ő a börtönben ezt a 16 fiatal előkészített kispapot felszenteli. És ott a börtönben történik meg a felszentelés, ami egy egészen különleges helyszín. Szűk, piszkos, poros, minden elképzelhető rossz, ami egy börtönben lehetséges, egy karingjük van, mind a 16-nak külön-külön elmondja a felszentelési szertartást, és ezek az ifjú
leendő papok
megtapasztalják, hogy bár a testünket bezárják, de a lelkünk szabad. És csodálatos, mert ők olyan védésdat szövetséget kötöttek ott, hogy hosszú életük során abban a közösségben, ahova kerültek, világító fáklyák lettek.
Nyilván ugye nem fényesen kivilágított ebédlőben ér a tanúságtétel valamit, hanem csak az üldöztetésben. Azt hiszem, hogy azért világíthattak később, mert ők bőrükön tapasztalták meg. Ha már püspökről beszélgettünk, csak egy picit Ranolderre hagy utaljak, ugye? Tudjuk, ugye, látszik ugye a Ranolder kereszt Badacsonyban, és ugye tudjuk, hogy birtokai voltak ott a veszprémi püspöknek, és például arborétuma volt, és csak a kulturális főváros kapcsán olvastam többek között, hogy olyasfajta barangoló túrát is szerveztek, hogy az általa odahozott egzotikus növényeket járták végig, amelyek a mai napig élnek, virágoznak, szaporodnak. Szóval ez a fajta innováció, ami nagyon érdekel még engem.
Igen, de jó, köszönöm nagyon Ranolder személyének a behozatalát, és egészen eljutunk a kulturális fővárosig, mert Veszprém még a fákon kívül sokkal több mindent köszönhetett neki. Tudnélik, Ranolder Jánosnak nagyon fontos volt a nőknek a tanítása, és behozott az 1850-es években két női rendet, az irgalmasok rendjét és az angol kisasszonyok rendjét. Az angol kisasszonyok a polgári lányokat tanították, az irgalmasok az egészen szegényeket is iskoláztatták, és neki köszönhetjük, hogy bár volt Veszprémben mindig is 1711-től egy piarista rend, aki nagyon magas szinten tartott az oktatást, de oda nem kerülhetett be minden fiú. De a két tanítórendnek köszönhetően Veszprémben minden kislány megtanult olvasni. Egészen az óvodától a tanítóképzőig rendelkezésre állt egy struktúra, és én nekem meggyőződésem, hogy Veszprémben nem lett több különleges nő, aki megmutatta magát, mint színésznő, tudós, de minden családanya művelt nő volt. És Veszprém kultúra fogyasztását ez mai napig meghatározza.
Királynék városa is, ugye? De talán ez már elővetítette, ami a későbbi Klebelsbergféle népfőiskolai program volt. Gondolom, ugye tehát betegápolás, ispotályok, meg sok minden. A eredeti nyelven olvastak ezek a hölgyek, arról van szó, esetleg tanultak hangszert, vitatkoztak, beszéltek. Tehát egyfajta tudás birtokába jutottak. Nagyon érdekes, mert egyébként ezt én sem tudtam.
Biztos.
Én is tanulni járok.
És egészen biztos, hogy a túlélés titkait is megtanulták, mert habár Erzel is foglalkozik a kiállítás, hogy vannak nagyon érdekes számmutatók, hogy ma Magyarországon a 20 ezer börtönben lévő embernek csak 6% nő. Ez mindenkit megdöbbent és meglep, hogy miért van ez a nagy különbség. Ezt szeretném is felvetni kérdésként, hogy mit gondolnak erről az emberek. De nagyon érdekes, hogy bizonyos korszakokban, például 1945-ben ugye megvannak a börtöntörzskönyvek, a német településekről kifejezetten nagyon sok nőt börtönbe zártak rövidebb, hosszabb ideig, hogy megtörjék.
Igen, ezen gondolkoztam, hogy ez a, mint Anna a Lenin fiúk akciója, ez biztos, hogy egy kiókumlált döntés volt a megtörésre, oszd meg is uralkodj, hogy a biztos hátországot kell aláaknázni.
Így van. Nem voltak sokáig bent, bár például, na ez is nagyon érdekes, hogy 1956-ban ugye Budapest után Veszprémben volt egy nagyon nagy nőtüntetés, tehát azért gondoljuk meg, hogy egy akkor 50 ezres városból 2500 nő felvonult néma tüntetéssel a férfiak védelmében. Szerencsére semmi atrocitás nem történt, de bizony ennek a nőtüntetésnek a szervezői és több ott lévő tagja is aztán ennek a várbörtönnek a rabjaként töltött több évet el.
Ugye, ha az otthon melegét, ha az otthon fundamentumát rúgjuk ki, akkor nincs, aki hazavárjon bennünket, akár a frontról, akár stb. Nincs, aki főzzön, nincs, aki a szeretetével hazavárjon, éltessen minket, hogy várjuk, hogy újra találkozhassunk, hogy lássuk, na de oda bent mondjuk egy ilyen büntetés végrehajtási intézetben mennyire fontos az élelmezés. Ez jelente koronként változó spektrumot.
Hogyne, foglalkoztunk is ezzel. Nagyjából tudjuk is, de tényleg csak nagyjából, hogy mit ettek a rabok. Nagy változás volt ebben, mert korábban tényleg csak káposztaleves és ritkán jutott hús a raboknak a tányérjába. Ma már azért teljesen más az étkeztetés, de hát amikor még a várbörtönben volt a börtön egészen 2003-ig, legendás történetek vannak, hogy kik voltak a konyhások, és ott hogy tudtak néhány gyümölcs félretevésével nagyon finom alkoholos italt érlelni. Aztán lebuktak. Nagyon jó történetek vannak bizony a börtön élelmezésről is. De még a visszatérve a család, várja-e a család, és mit jelent? Ezzel is foglalkozik a kiállítás, hogy hogyan foszlik szét egy börtönben lévő embernek az a társadalmi háló, ami még a külvilággal való kapcsolatát jelenti. Egy installációban nagyon szépen érzékelni lehet, hogy egy bekerülőnek egy év után már a szomszédok, munkatársak már senki nem keresi. 5 év múlva a barátok már sehol nincsenek, és sajnos statisztika, hogy egy 10 évet börtönben töltőnek már a 99%-át nem várja a családja sem otthon.
Billogként kerül rájuk olyankor maga ez a tény, a fekete bárányokká válnak, gondolom én, és onnan a legnehezebb felállni. Igen. Újra kezdeni.
A reintegráció egy nagyon nehéz kérdés, hogy vajon vissza tud-e integrálódni egy börtönviselt ember, vajon megbűnhődött-e, megváltozott-e, vagy befogadja-e, visszafogadja-e a társadalom a jogos büntetését leült, elítéltet.
Hát ilyen és ehhez hasonló kérdések záporoznának még. Azt tanácsolom kedves hallgatóinknak, látogassák meg a veszprémi várbörtön látogatóközpontot. Mai vendégem Márkusné Vörös Hajnalka volt, az említett intézmény szakmai vezetője, akivel hát itt talán legvégén a reintegrációról, de annyi minden másról beszélgettünk, ami szintén rólunk és a mi egymás közti kapcsolatrendszerünkről, tehát az emberekről szólt. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.